Mielőtt tovább mennénk a PID típusú szabályzóknak a tervezésére, a frekvencia tartománybeli tervezésére, egy nagyon egyszerű, illusztratív példát szeretnék mutatni, amely tulajdonképpen megmutatja az egyes komponenseknek, tehát a P-nek, az I-nek és a D-nek a hatását, és a példa annyira egyszerű, hogy ezt az időtartományban is meg tudjuk tenni. Tehát egy olyan tervezési metódus mutatok egy roppant egyszerű példára, amit általában nem szokás használni, mert bonyolultabb rendszerek esetében ez valóban így papíron kézzel egy bonyolult feladattá válhat. Tehát a szabályozandó szakasz átviteli függvénye 1 per ms plusz b. Az m az a példában legyen 1000 kg, a b az 50 newton szekundum per méter. Tulajdonképpen itt egy jármű modelljéről van szó. Van egy referenciajel is, amit én most itt 10 méter per szekundumnak állítottam be. Itt van a szabályzó szokásos módon referencia, hiba, beavatkozó és kimeneti jel. Tehát a jármű sebessége lesz most az y, a referencia ez ismert. Kérdés, hogy milyen beavatkozás szükséges az egyes szabályzó családokban. Minden egyes szabályzás tervezésénél szükség van feltételekre. A felfutási idő az 5 szekundumnél legyen kisebb, ezt még eddig nem definiáltuk, most definiálni fogjuk a felfutási időt is. A delta V túllendülés az 10%-nál legyen kisebb, a stacionárius hiba az pedig legyen 2%-nál kisebb. Az első szabályzó, amit meg fogunk vizsgálni, az egy P szabályzó, ez a legegyszerűbb szabályzó, és megnézzük, hogy ennek a paraméterének milyen hatásai vannak az egyes jelekre, illetve magára a viselkedésre. Felírjuk a zárt szabályzási kör átviteli függvényét, az a VVO per 1 plusz VVO. A VVO az a kettőnek a szorzata, és most a rendszer, a szabályzónak az átviteli függvénye egy sima egyszerű konstans, tehát azt írom, hogy KP szorozva 1 per MS plusz B, per 1 plusz KP, 1 per MS plusz B. Emeletes tört van, MS plusz B-vel számlálót és nevezőt is végig szorzom, akkor a számláló egyszerűsödik KP-re, a nevező pedig MS plusz B plusz KP lesz. A B és a KP azok konstansok, a számlálóból kiemelem ezt a bizonyos KP értékét, a nevezőből pedig M-et, hogy itt az S az egyedül maradjon, 1 per ugye S plusz B plusz KP per M. Nekünk nem az impulzus válasz kell, hanem az ugrás válasz, ezért ezt fel tudom írni a V kifejezését, ugye, ami KP per M 1 per S szorozva S plusz B plusz KP per M. Ezt részlettörtekre bontjuk. Ugye a részlettörtekre bontásnál azt teszem, hogy a V az egyenlő, kiírom ide, hogy KP per M, és akkor csak magával a törttel kell foglalkozni. Keresünk ezt értéket per S, és keresünk egy másik értéket osztva S plusz B plusz KP per M kifejezéssel. Nézzük. Hogyha itt letakarjuk az S-et, ugye a letakarásos módszert alkalmazunk, és a maradék helyre nullát írunk, akkor azt kapjuk, hogy 1 per 0 plusz B plusz KP per M. Ez a kifejezés kerül ide a számlálóba, M per B plusz KP-vel. Tehát egy ilyen reciproka. Ha letakarjuk ezt a másik tagot ide, akkor az S helyére azt kell helyettesíteni, ami ezt a letakartat nullává teszi, tehát a mínusz b plusz kp per m, tehát ez a kifejezés itt pontosan ennek a mínusz egyszerese, hogy mínusz m per b plusz kp. Ugye m-mel lehet egyszerűsíteni, és azt fogunk kapni, hogy a v az ezek szerint kp osztva b plusz kp per S, és mínusz KP per B plusz KP osztva S plusz B plusz KP per M. A számlóban lévő kifejezést az természetesen ki lehet emelni, és megkapjuk az ugrás válaszát ennek a zárt rendszernek. Nagyon fontos, hogy a zárt rendszerről van most szó. Tehát azt kapom, hogy KP per B plusz KP, kiemelem mind a kettőben az szerepel, szorozva 1 mínusz, éjjel mínusz B plusz KP per M szorozva T-vel, és természetesen még egy T-vel szorozva. Most mit látunk ebből a kifejezésből? Ne felejtsük el még egyszer, hogy ez az R és az Y közötti kapcsolatot adja. Ebben azt látjuk, hogy egy exponenciális függvényről van tulajdonképpen szó, ami fokozatosan eléri ezt az értéket, hogy KP per B plusz KP. Ilyennel már többször foglalkoztunk ilyen típusú kifejezéssel. Legyen itt a KP per B plusz KP. Szaggatott vonallal berajzolom ezt az értéket, és ide fog tartani ez a függvény. Ugye nekünk az lenne jó, hogyha nem ide tartana, hanem egyhez tartana. Lehet látni, hogy ez egynél biztosan kisebb, hiszen a nevezőben KP-nél mindig egy nagyobb értéket kapunk. Ez a stacionárius hiba, ez az eltérés. Először is nézzük meg, milyen feltételek vannak. Az egyik feltétel az, hogy a túllövés ne legyen 10%-nál nagyobb. Itt nincs túllövés, tehát ezzel a problémával nem is kell foglalkozni. Tehát, hogyha ilyen első rendű tag van, akkor túllövés az nincs. A delta V az nulla, tehát ez a feltétel teljesíthető. A hiba jel értéke stacionáris állapotban 2%-nál legyen kisebb. Nézzük meg, hogy mi is ez a hiba jel. A hiba jelben ugye tulajdonképpen ez itt nullához fog tartani, az éjjeles függvény, egyből nulla az egy, tehát ezt az értéket úgy fogom megkapni, hogy 1 mínusz KP per B plusz KP, tehát az egy értékből kivonom a konkrét kifejezést, és ez gyakorlatilag a B per B plusz KP értéket fogja felvenni. Ennek kell 2 századnál kisebbnek lenni. Na most ezt át tudjuk úgy alakítani, hogy B az kisebb vagy egyenlő, mint 2 századszor B plusz 2 századszor KP. Ugye a 2 századot átviszem erre az oldalra, azt fogom kapni, hogy 0,98-szor B az kisebb egyenlő, mint 2 századszor KP. A B értékét azt ismerjük, hogy 50 newton szekundum per méter, és tulajdonképpen kapunk egy feltételt, hogy a KP-nek, ugye a 2 századdal átosztunk, KP-nek nagyobb egyenlőnek kell lenni, mint 0,98 század B osztva 2 század. Hogyha B-t behelyettesítem, akkor ez 2450-et fog adni. Tehát az a feltétel, hogy a KP-nek 2450-nél, bocsánat, 2450-nél nagyobbnak kell lenni, mert akkor ez a hiba érték itt 2%-nál biztos, hogy kisebb lesz. Tehát akár mekkorának választhatjuk 2450 fölött, választhatjuk 2500-nak, választhatjuk 10.000-nek is. Minél nagyobb, annál kisebb lesz ez a hiba érték, hiszen ez a kifejezés itt KP növelésével fokozatosan egyhez fog tartani. Az, hogy a KP értékét növeljük, az azonban nem biztos, hogy jó. Majd látni fogjuk, hogy a KP-t, ha növeljük, akkor ez a szabályzó egyre erőteljesebben fog beavatkozni, ami azt jelenti, hogy ez az U beavatkozó jel egyre nagyobb lesz. Azt érdemes megjegyezni már most, hogyha szeretnénk valamit gyorsítani, akkor annak az a feltétele, hogy nagyobb energiát adunk hozzá. Ha nagyobb energiát adunk hozzá, az csak úgy lehet, hogy az U értékét azt fokozatosan növelni fogjuk. Ezt azért mondom el, mert hogyha a KP-t növeljük, akkor a saját érték, a B plusz KP per M is növekszik, hiszen szerepel benne a KP. Ha a KP-t tehát növeljük, akkor egyre gyorsabb és egyre pontosabb eredményeket fogunk kapni. Tehát a KP növelésével ilyen típusú görbesereget fogunk itt kapni, és egész jól meg fogja tudni ezt közelíteni az egy értéket. Tehát így fogunk alakulni, hogyha a KP-t növeljük. Gyorsabb lesz, pontosabb lesz. Viszont az van, hogy a KP értéke egyre nagyobb és nagyobb. Ez azonban nem lesz jó, mert látni fogjuk majd, hogy miért. A következő, amit meg szeretnék vizsgálni, hogy hogy alakul a felfutási idő. A T ríze, amivel eddig még nem foglalkoztunk. Ugye azt látjuk, hogy egy ilyen függvényről van itt gyakorlatilag szó. Ezt most ide felrajzolom még egyszer egy kicsit nagyobban. Tehát vízszintes tengelyen az idő, a függőleges tengelyen a VT ugrásválasz, a zárt rendszer ugrásválasza. Itt van az egy érték, viszont itt a konkrét érték, ahova fel fog menni ez a jel. Az előbb ezt már megvizsgáltuk, hogy ez egynél kisebb, és egy exponenciális függvényt kapunk. Ez a felfutási idő, amit eddig még nem definiáltunk, ez azt jelenti, hogy ha ez a maximum érték, amihez a jel tart, ez a KP per V plusz KP, ezt az előző függvényből még ismerjük. Ennek a 10%-át, ha vesszük, tehát 0,1-szer KP per V plusz KP, és a 90%-át, tehát 0,9-szer szorozva KP per B plusz KP, tehát a maximum érték 10%-a és 9%-a között eltelt idő az, amiről itt szó van. Ez lesz a felfutási idő. RISE, T-ríze, vagy Rise Time, ez 505 szekundumnál kisebb kell, hogy legyen a feltétel szerint. Na most ez itt a T1 időpillanat, ez a T2 időpillanat, ezeket kiszámoljuk, és megnézzük, hogy ennek az időtartamnak milyen kapcsolata van a KP-vel. Ugye ennek a szabályzónak egyetlen paraméterét, a KP-t tudjuk változtatni. Most nézzük meg, hogy milyen értékeket kapunk. Ez a pont a 0,1-szer KP per B plusz KP. Ennek egyenlőnek kell lenni azzal, hogyha ide behelyettesítünk, akkor a T1 értéket, T1 időpillanatot fogjuk megkapni. Tehát ebbe az időfüggvénybe helyettesítek be kétszer. Tehát ez a KP per B plusz KP szorozva 1 minusz E-ad minusz B plusz KP per M szorozva T1-jel. Tehát ez a kapcsolat. A másik kapcsolat pedig itt van fent, az a 0,9 KP per B plusz KP, az egyenlő KP per B plusz KP szorozva 1 minusz E ad minusz B plusz KP per M szorozva T2-vel. Lehet látni, hogy ezzel a törtel lehet egyszerűsíteni mindkét esetben, és tulajdonképpen azt kapjuk ebből az első kifejezésből, hogy egyből, ha 0,1-et levonunk, az 0,9 lesz, és ez egyenlő lesz azzal, hogy ezt átvisszük a másik oldalra, az E ad minusz B plusz KP per M szorozva T1-jel. Hát a T2-re hasonlóképpen kapunk egy kifejezést, ugye 0,9-et levonjuk egyből, az 0,1 lesz, és az egyenlő E ad minusz B plusz KP per M szorozva T2-vel. Innen tehát azt kapjuk, hogy a T1 időpillanat az egyenlő, ugye természetes alapú logaritmusát véve mindkét oldalnak, az E az tulajdonképpen eltűnik, és azt kapjuk, hogy mínusz, ezzel pedig átszorozva, M per B plusz KP szorozva ln 0,9, a T2 pedig hasonlóképp mínusz M per B plusz KP szorozva ln 0,1. Ezzel megkapjuk a T1 és T2 időpillanatokat. A kettő különbsége lesz tulajdonképpen a felfutási idő, tehát T2 minusz T1. Ebből kivonjuk ezt, abból azt fogjuk kapni, hogy kicsit, hogy rövidítsek az időn, M per B plusz K B ln 9. Ugye ebből levonjuk ezt, akkor végeredményben 0,9 és 0,1-nek a hányadosából jön ki ez a kifejezést. Itt azt látjuk, és erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy a KP itt is lent szerepel a nevezőben, tehát minél nagyobb a KP értéke, ez az idő az egyre kisebb lesz. Pont úgy, ahogy az előbb is mondtam, visszalapozunk egy pillanatra, a KP-t növeljük, emiatt egyre gyorsabb és gyorsabb lesz ez a rendszer. És hogyha tényleges értékeket behelyettesítjük, tehát például nézzük meg, hogy mekkora értéket kapunk, az M értéke az a feladat szerint 1000 kg, a B értéke az 50, a KP értékére pedig azt kaptuk, hogy 2450 legyen minimum, átállítsuk be erre a minimum értékre, 2450-re, és ha valaki ezt a számolást elvégzi, akkor ugye 1000 per 2500, bocsánat, az ln 9-et azt lefelejtettem, akkor ez az érték 0,87 század szekundum lesz, és a feltétel az volt, hogy ez kisebb vagy egyenlő legyen mindött, kisebb legyen mindött. Tehát ez is teljesül. Sőt, hogyha ezt a KP-t tovább növelem, akkor az egyre kisebb lesz. Tehát biztos, hogy teljesülni fog az a feltétel, amit a feladat kiírt. Tehát a feladat kiírásban tulajdonképpen az összes feltételt teljesítettük, hogy 5 szekundumnál kisebb legyen a felfutási idő, túllövés kicsi legyen, 10%-nál kisebb nem lett túllövés a feladatban, 2%-nál kisebb legyen a stacionárius hiba. Ez is teljesült a KP értékének a konkrét beállításával. De mégis mi a probléma ezzel az egésszel? Ezt azért még szeretném megmutatni. Ugyanis nem csak arra kell figyelni, hogy milyen a rendszer kimenete, tehát nem csak arra kell ügyelni, hogy milyen az y, hanem arra is kell ügyelni, hogy milyen a beavatkozó jel. Tehát most nézzük meg, hogy a beavatkozó jel az vajon hogy alakul. Ennek már nem az idő függvényét, hanem a t egyenlő nullában felvett értékét fogjuk megvizsgálni. Ezt akkor egy harmadik színnel írom, hogy elkülönüljön. Ugye a beavatkozó jel Laplace transzformáltja az a referencia jel szorozva, csak sajnos ez a zöld nem fog. Tehát a beavatkozó jel az U, az a referencia jel szorozva a szabályzó osztva a felnyitott kör átviteli függvénye. Most arról van szó, hogy ezt a jelet, illetve annak Laplace transzformátját szeretném meghatározni. Korábban tanultuk, hogy ez a VVC osztva a felnyitott kör átviteli függvénye plusz 1 szorozva a referencia jellel. Ugye a szabályzó az most egy nagyon egyszerű elem, a KP-vel vesszük figyelembe. Osztva 1 plusz, a VVO pedig a KP-nek, illetve a jármű modellnek, illetve annak Laplace transzformátjának átviteli függvényének a szorzata. Vizsgáljuk meg ezt a kifejezést. Vizsgáljuk meg ezt a kifejezést akkor, hogyha egységugrási jelet adunk a bemenetre, ugye 10 méter per szekundumot szeretnénk vele elérni, és nézzük meg, hogy milyen a t egyenlő nullában az értéke, és milyen az értéke, hogyha a t tart végtelenhez. Ugye a t egyenlő nullában az u nulla, azt úgy is kiszámolhatjuk, hogy az s tart végtelenhez, az s-szer az us. A kezdeti érték feltételt, ha felhasználjuk. Tehát limes s tart végtelenhez, s szorozva, az us-ben pedig kiírom ezt, hogy 10 per s, ugye 10 méter per szekundumot szeretnénk elérni, osztva s-sel, szorozva KP per 1 plusz KP 1 per ms plusz b. És nézzük meg, egy csomó minden kiesik. Ez az s ki fogja ejteni ezt a tagot. Hogyha s tart végtelenhez, akkor ez a rész itt nullához fog tartani, de tulajdonképpen ez az egész itt nullához fog tartani, a nevező 1-hez fog tartani, a végeredmény tehát 10 kp-hoz fog tartani. És itt az a lényeg, hogy a beavatkozó jel a tégyel a nulla időpillanatban a kp értékével arányos. Erre szeretném felhívni a figyelmet, mert később ezt fel fogjuk használni. Hogyha az u a végtelenben, tehát amikor beáll a stacionárius állapot, egy hasonló feltétel van, s tart nullához, s-szer us, még egyszer limes s tart nullához, s-szer 10 per s. Ugyanez a kifejezés, hogy kp per 1 plusz kp 1 per ms plusz b. Megint vizsgáljuk meg, hogy melyik kifejezésnek mekkora lesz az értéke. Ezzel az s-sel lehet egyszerűsíteni, s tart nullához, tehát ez a tag itt el fog tűnni. Gyakorlatilag a végeredmény annyi, hogy 10 kp osztva 1 plusz kp per b. Hát a b-vel fönt is lent is számot és nevezőt is beszorozzuk, akkor 10 kp b per kp plusz b lesz tulajdonképpen ez az összefüggés. Hát itt is szerepel a kp, itt olyan túl nagy jelentősége nincs, de hogyha felrajzolom ezt az időfüggvényt, itt még van egy kis hely, ide fogom felrajzolni, és ez a fontos konklúzió ebből a példából, hogy a beavatkozó jel az mindig olyan, hogy a tégyenlő nullában lesz a legnagyobb értéke, hiszen ott lesz mindig a legnagyobb a hiba. Ez az érték a 10 kp. És ehhez az értékhez fog tartani, hogy 10 kp b per kp plusz b. Hát ennek az értéke egy konkrét kifejezés, és exponenciálisan fog csökkenni ez a függvény. Tehát ahogy a szabályzónak a hatása elkezd érvényesülni, a beavatkozó jel az fokozatosan csökken, és amikor beáll a stacionárius állapot, akkor a beavatkozó jel értéke már nem fog megváltozni. És itt tényleg az a lényeg, hogy a tégyenlő nulla időpillanatban kapjuk a legnagyobb beavatkozó jelet, és hogy hangsúlyoztam, a beavatkozó szervek általában terítődés típusú karakterisztikák, tehát ennek az értéknek, amit itt kapunk, nem lehet az értéke egy bizonyos maximumnál nagyobb. Vagyis hiába tudjuk elérni azt, hogy a KP értékénél, ez a bizonyos 2450-nél nagyobbat választunk, akár mekkorát, akkor ez a hiba csökkenni fog, gyorsulni fog, ahogy ezt láttuk itt is, ebben a kifejezésben, sőt, ahogy láthattuk a felfutási idő kiszámításánál is. Viszont van egy korlát, amely megmondja, hogy bizonyos értéknél ez nem lehet nagyobb. Vagyis a KP értékét azt nem növelhetjük akárhogyan, ha bár azt mondaná a feladat, hogy növeljük, mert akkor a hiba csökken, a szabályozás gyorsabb lesz, de hogyha a KP az növekszik, akkor a beavatkozó jel értéke is növekedni fog, sőt, ezzel arányosan növekszik. Ez a két hatás egymás ellen fog dolgozni, ugyanis itt nem engedhetünk meg egy bizonyos értéknél nagyobbat. Tehát kompromisszumot kell ebben az esetben kötni, hogy a beavatkozó jel is a lineáris tartományba essék, illetve teljesüljenek azok a feltételek, amelyeket így összeállítottunk a feladat kiírásakor. Most ez a kompromisszumos megoldás vezet el oda, hogy nem biztos, hogy P-típusú szabályzót kell itt választani, hogyha a feladat ilyen. Próbáljuk meg másikkal, PI-vel, hogyha pontosítani szeretnénk, vagy PD-vel, hogyha gyorsítani szeretnénk, vagy a PI és a PD együttesével, hogyha azt szeretnénk, hogy gyors is legyen a szabályzó, és pontos is legyen a szabályzó. Tehát azt érdemes megjegyezni ebből a példából, hogy a P szabályzónak az erősítését, ha növeljük, gyorsabb, pontosabb szabályzást tudunk elérni, de ezt a paraméter értéket nem növelhetjük minden határon túl, ugyanis a beavatkozó szerv az terítődésbe kerülhet, sőt, hogyha ennél bonyolultabb a rendszer, stabilitási problémákat is előidézhetnénk. Fogunk látni ilyen bonyolultabb feladatokat. Most viszont ebből azt érdemes elvinni a következő feladatra, hogy nem biztos, hogy a P szabályzó a jó megoldás. Próbáljuk meg a következővel, ami egy PI típusú szabályzó lesz.